Csaba az íróasztalnál ült. Írt. A papírosokról és levélborítékokról láthatta Ida, hogy mit ír. Ida belépésére föltekintett, bólintott. Aztán tovább seppegett a tolla a papíroson. Csak azt kérdezném, hogy itthon vacsorázik-e?
Nem.
S írt nagysebesen tovább. Az arcán látszott, hogy erősen gondolkodik. A szoba mennyezetén kigyúlt a villamos csillár. Csaba az íróasztal fölött is megnyitotta a lángot. Írt tovább. Negyed óra múlván borítékba rakta a leveleket, összesen 3 levelet, és gyorsan megcímezte. Az itatóson megveregette, zsebre tette. Fogta a kalapját, köpönyegét, elsietett. Míg a lépcsőn se járhatott, Ida már ott állt a kis tükörrel az itatósnál, nézte, kinek szól a 3 levél. De az itatós még bíróéktól maradt ottan, más mindenféle írásnak a nyomata is feketélt rajta. Ha nem német betűkkel írtak volna bíróék, el sem olvashatta volna a címeket. Így is csak 2 bírt betűzni valahogy. Az egyik az ő neve volt, a másik Borberekié, a harmadikon csak épp egy keresztnevet, Jolán. Se a helynév, se az előtte való név nem olvasható. Ida tűnődve nézte. Tehát annak a Jolánnak írt először, mert annak a borítékjáról ivott legkevesebbet az itatós, és csak azután a feleségének és Borberekinek. Visszatűzte a fejére a kalapot, s beszólt a konyhán. Kati, jöjjön velem! Merre van az az Adalberstrasse? Eltökélte, hogy magával Borberekivel beszél. Hogyan vállalkozhatik arra, hogy 2 barátját éppen ő vezesse fegyverrel egymás ellen? Hiszen ha 2 idegen volna is a 2 egymásra dühödött, s csupán annyit tudna róluk, hogy magyarok, akkor is kötelességének érezhetné, hogy eltávolítsa róluk a veszedelmet. No, nem kellett az Adalbert útjáig fáradniuk, egy kaférestaurant ablakában megpillantotta Borberekit. Negyed magával ült ott, Gyertyánnal meg 2 ismeretlennel. Sör előttük. Szivarostak és komolyan tárgyaltak valamit. Jöjjön be velem, Kati! Leült hátul egy üres asztalhoz. Teát rendelt. Elővett a tarsójából egy névjegyet, ráírta. Kérem egy szóra. Küldte Katival Borberekinek. A következő percben már ott volt Borbereki. Parancsoljon. Üljön le, kérem. Bocsasson meg, hogy zavarom a tanácskozásukban. Tudja, hogy miért jöttem.
Még csak nem is sejtem.
Az az ügy hozott ide, amelyről tanácskoznak.
Csak nem mondta el Csaba.
Nem. Csaba azt véli, hogy nem tudok az ügyről semmit, de hát mellékes, hogyan tudtam meg. Elég annyi, hogy tudom. Csak azt az egyet nem tudom, hogy ön, aki jó barátja Csabának is, Mikeinek is, hogyan egyezhetik bele 2 barátjának a vérontásába.
Vérontásába?
Úgy tudom, hogy karddal vagy pisztollyal állanak egymással szemben. Borbereki készségesen felelt.
Pisztollyal.
És talán éppen ön tölti meg a pisztolyt?
Én? Jó, 2 vontcsövű pisztolyt.
De nyugodjon meg, nagyságos asszonyom. Csaba holnap épp oly bőrrel ebédelt otthon, mint ahogy ma ebédelt. Csaba nem így érzi. Megírta a végső rendelkezéseit is. 3 levelet írt.
Írhatott 4-et is, de hogy semmi vér nem piroslik holnap ott a réten, arról kezeskedem. Nyugodjon meg, csak épp hogy kiállunk. Ezt engednem kell, hogy ők ketten megelégedjenek az ügy komoly elintézésével. A többi az én gondom. A malom nyugodtan őrölhet tovább, semmiféle tragédia emléke nem híresíti azt soha.
Bocsánatot kért, hogy vissza kell térnie.
Csabának azonban nem szabad tudnia arról semmit, hogy beszélgettünk, és hogy mi a szándékom.
De én kérem, Borbereki, igen erősen és komolyan, hogy maga ne szóljon Csabának soha, de soha arról, hogy idejöttem és beszélgettünk. Ezt kérem, becsület szavára kell megígérnie.
Igen, szívesen. Így már teljesen eloszlik az az aggodalom, hogy Csaba előre megtudja a szándékomat. Senki se tudja. Csak éppen magának mondtam meg, hogy megnyugtassam. Tehát akkor ez csak 2 titka marad.
Ida ugyan hát nem tudta, mi az a szándék, de neki elég is volt, hogy nyugodt szívvel térhet haza. Borbereki tehát csak azért vállalta az ügyet, hogy elsimítsa. Derék ember. S megnyugodott szívvel tért a paplannya alá. Hát nem válik özvegyé, de legalább Csaba is megmarad.
hiszen alig fél év és elválnak, mint két idegen, aki együtt hajózott át az óceánon az óvilágból az újba. Együtt ebédeltek, egymás mellett üldögéltek, sétáltak is olykor a hajófedélen, a hálókabinjuk is egymás mellett volt. De hát végre is révbe ér a hajó, nyájasan bólintanak egymásnak, vagy hogy kezet is szorítanak. S egyik megyen jobbra, másik balra, másnap már nem emlékeznek egymásra. Azokban a napokban olvasott ilyesmit két idegenről egy amerikai regénylapjain. Mégis hát nem aludt el olyan mindjárt, mint máskor. Aggodalmai keletkeztek, hogy hát ha Borbereki megbetegszik az éjjel. Vagy nem ő betegszik meg, hanem a felesége. S otthon kell maradnia, más áll a helyébe. Vagy ha a ló dől ki, vagy ha se kerék nem törik és ló se dől ki, oda is jut, de nem sikerül a szándéka. Ahogy tiszta égen néha felhőcskék jelennek meg, hogy azt se tudni honnan, csak egyszer ott vannak és nőnek, terjedeznek, s egyszer csak azt látjuk, hogy borult az ég, és egyre borultabb, egyre sötétebb, úgy jelentek, nőttek, terjedeztek, sötétültek egyre és egyre ida aggodalmai is. Hallotta, mikor Csaba hazaérkezett, talán 10 óra volt akkor, s bizonyára le is feküdt mindjárt, mert sem a hegedűje nem hangzott, sem a járkálása. Vajon mikor bonyolítják le azt a kellemetlen ügyet? És hol? Bizonyosan reggel, mikor még nem járnak az emberek. S valamelyik malomnak a rétjén. De melyik malomnak? Az Izár mellékén sok a malom. Rét is csak nem mindenütt a malom alatt. Bizonyosan olyan réten, ahol már lekasztálták a sarjút. De hát éppen Csaba mondhatta a segédeinek, hogy ő ismer egy csöndes helyet, ahol nem igen jár senki. Az a malom nem lehet más, csak az ő malma. Fülelt, hogy Csaba mozog-e még. Aztán fölkelt. Csak épp, hogy a köpönyegét kapta magára. Kiosont a konyhára. Zörgetett Katinak. Én vagyok, Kati! Kati dobbant. Világosságra lobbantotta a villamot. Az ajtónál termett. Kiszemlélődött, hogy magában áll-e ott az asszonya. Nyitotta is egyben az ajtót. S bámult rá egy ingben bogjasan mezit láb. Csak azt kérdezném, bocsásson meg, hogy felköltöttem, csak azt, hogy az úr mikorra rendelte a teáját. Katénak akkorára nyílt a szeme, mint a partra rántott potykáé, hogy az ilyesmit nem érjétől kérdez meg a magyar asszony. 5 órára, felelte aztán. Fel is húztam a serkentőt. Hát akkor kölcsön fel engem is, Kati, de úgy, hogy az uram ne tudjon róla. Kati ilyetten pislogott. De nagyságos asszonyom, az úr meg azt parancsolta, hogy zajtalanul járjak, nehogy nagyságot felébredjen. Hát úgy kölcsön fel, hogy ő ne tudjon róla. Vegye magához az előszoba kulcsát, titkon kerüljön be hozzám, majd aztán megtudja miért. Hát bizonyosra várhatom, hogy felkölt. Hogyne, ha muszáj. Rettenetesen muszáj, Kati! Köszönöm. Jöjjön, zárja be az előszobát. Jó éjszakát! Először csak egy fiáker érkezett. A malom előtt állt meg, ida lépett ki belőle. Bocsánat, hogy ilyen korán zavarom magukat, mondta a cselédnek, aki 4 kappant kopozott az ajtó előtt. Reggelizni jöttem ide, adhatnak-e valamit? Az asszony is kilépett a konyhából. Hogy ne adhatnánk, nagyságos asszonyom, szívesen! Kávét vagy tejet parancsol? Vagy erősebb reggelit? Sült kappant? De arra bizony várnia kellene! Hát maguk kappant reggeliznek? Ó, dehogy! Városi urak jönnek ide ki! Tegnap este rendelték!
Meg is fizették előre!
Nagy reggeli lesz itt 8 személyre, vagy többre is, de csak 8 a biztos! Tessék be, a vendégszobába!
Ida értette. Meg is vidámult. Hogy a konyha üveges ajtajában visszatükröződött a képe, kedvelt tekintetre áll. A kigombolt barna úti köpönyeg alól csinosan fehér lett elő a gyöngyház gombos bársonykabát rajta. Arragon fehér vászonblúzát kellett volna felvennie, hanem a kék csíkosat. De az öltözködés sietségében csak azt kapta, amelyik a kezébe akadt. Csak egy pohár tejet kérek, mondta. Azt se bent iszom meg, inkább lent a kertben, ha van ott valami alkalmas hely.
Van, a diófa alatt van asztal is, szék is. Hanzi, szólt be a szobába. Vezesd le ő nagyságát a diófa alá, vidd ezt a rongyot, törölgesd meg az asztal céket is.
Mindjárt viszi a cseléd nagyságos asszonyom.
Hanzi, a galambgyilkos Hanzi, álmos vörös szemmel lépett elő. Még gallése volt a nyakán. Jó reggelt kívánt és csodálkozott.
A diófa alá! A nagyságos asszony nem ül a diófa alá, fél a méhektől.
A méhektől? Dehogy félek, Hanzi, még a méhesbe is bemegyek. És előre sietett, mert hallotta, hogy robogva közeledik a másik fiáker.
A malom közelében csak ugyan meg is állt a fiáker. Négy úr szállott ki belőle. Mind a négy ünnepi feketében köpönyegesen. Levonultak a kert mellett, a mező reggeli hideg illatában, az udvarból kilengő kis disznószaktól is érintve a rétre. Ide a méhesbe rejtőzött. Nem sokára utána Hanzi is odalépett be.
Itt valami készül, nagyságos asszony, itt lent a réten. Csit, ne szóljon egy szót se!
Hanzi nem értette, mi készülődik lent. Miért búvik oda a méhesbe a városi hölgy? Hát ő is ott maradt. Lesett ki nagy komoly érteklődéssel a nádfal hézagain. Akkor porzott elő a másik fiáker is a kocsi úton. Azok is ott álltak meg a kert felső szögletén. S másik négy fekete úr lépegetett le sietést a mező illatában és disznóorszaktól is érintve a kert mellett. Azok is köpönyekben. A méhes korhat nádfalának a hézagain jól rájuk láttak. Mégis, hogy